Hallgatóinkat a Hol a határ című sorozatunkban elérkeztünk ahhoz a témához, amelynek ez a címe, hogy hol a határ a hit és a vakbuzgóság között. Kicsit a címet hadd magyarázzam. A Biblia szerint és igazi hitből soha nem következik vakbuzgóság. Tehát ezt rögtön szeretném leszögezni, ez nem úgy van, mint ahogy sokszor az emberek gondolják, hogy aki nagyon hisz, meg nagyon komolyan veszi a hitet, hát az nagyon könnyen mértéket téveszthet és vakbuzgóvá válik. Ilyen nincsen. Az igazi Istentől jövő hit kizárja a vakbuzgóságot. A vakbuzgóság másból ered, de azért szerepel ez a két szó egymás mellett, mert a hétköznapi életben nagyon sokszor az emberek úgy gondolkoznak, hogy az imént mondtam, hogy aki nagyon komolyan akar a hit szerint élni, az a vakbuzgó, nem az a vakbuzgó. Vakbuzgó az az ember, akinek az életének az alapja nem a hit, hanem a hiszékenység. Ezt majd látni fogjuk az előadás során. Elmondom az előadás fő pontjait, amiről ma szeretnék szólni. Először is az igazi hitnek a meghatározását szeretném egy kicsit körüljárni Jakab apostol levele második fejezete alapján. Utána feltenném a kérdést, hogy miért állítja be a Biblia hitet annyira nélkülözhetetlennek. Miért vannak olyan megszorító kijelentések a Bibliában, például, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni? Vagy miért állítja a hitet az Istennel együttjárás, vagy egyenesen az örök élet feltételévé a Szentírás? Aztán egy harmadik vázlatpontban azt a kérdést szeretném feltenni, hogy honnan jön a hit, illetve hogyan tudunk mi szert tenni a hitre. Ezzel kapcsolatban is nagy az űrzavar, mert sok ember hivatkozik arra, hogy ő szeretne hinni, de nem tud. Vagy ő nem részesült vallásos vagy hívő nevelésben. Aztán egy negyedik vázlatpontban arról szeretnék szólni, hogy milyen támadások érték a történelemben a hitet, hogyan próbálta Isten ellensége eltorzítani a hitet hiszékenységgé, elhívésé, vagy más torzformákká. És befejezésül az utolsó ötödik pontban azt a kérdést vetnénk fel, hogy mi hogyan tehetünk szert az igazi, a valódi hitre, ami nem a mi magunk önszuggerálása, nem a mi magunk belemagyarázása, vagy önmagunkkal való elhitetése, hanem ami valóban Istentől jön. Tehát ezekről a kérdésekről szólnék ma este, és az előadás után természetesen vissza lehet kérdezni. Hát először is, ahogy említettem, abból kellene kiindulnunk, hogy hol találhatunk a Bibliában nem csak egy meghatározást a hitről, mert ilyet szinte nem lehet találni. A hitről nagyon sokféleképpen beszél a Szentírás, nagyon sokféle meghatározás van róla. Hadd tegyem hozzá, hogy azért, mert a Biblia hitnek az élő hitet tartja. És az élő hitről valóban sokat lehet elmondani, mint magáról az életről is. Hát az életet se lehet egyetlen egy mondatban meghatározni, nem? A holt hitet, a nem valódi hitet, azt meg lehet határozni egy mondatban is. Mintha valaki már tetemmé válik, arra lehet mondani, hogy ez az és amaz. De ha valaki egy élő, fejlődő lény, azt nagyon nehéz egyetlen egy mondatban, egyetlen egy meghatározásban megragadni. Tehát hol találhatunk a Bibliában egy egész fejezetet arról, ami részletesen beszél a hit jellegéről, a hit teljességéről, a valódi és a hamis hit szétválasztásáról. Ez a fejezet a Bibliában a Jakab levele második fejezete. Ebből a fejezetből csak részleteket emelek ki, mindenkit szeretnék buzdítani arra, hogy a mi előadássorozatunk nem csupán előadássorozat, de bibliaolvasó kör is szeretne lenni, hogy otthon mindenki olvassa a Bibliát, és komolyan nézzen utána, tehát már csak ebből kiindulva is mondom, hogy a Jakab levele második fejezetét olvassuk el. Itt vannak olyan súlyos kijelentések a hitről például, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt önmagában, tehát itt különbözteti meg a Biblia azt a hamis hitet, ami halott hit, amit halott hitnek nevez, ami csak egy elmélet, egy elvi meggyőződés, de cselekedetek nem követnek igazán. És itt különbözteti meg a Biblia az élő hitet a halott hittől, a híres második fejezet 22. versében, amelynek az utolsó része így szól, hogy a hit cselekedetek által lesz teljessé. Cselekedetek által lesz teljessé a hit. Ezt nagyon meg kell jegyezni, hogy a valódi hit az soha nem egy elmélet, az soha nem csak egy meggyőződés, hanem annak a meggyőződésnek a keresztül vitele a hétköznapi életben. Szóval ezt jegyezzük meg, hogy a cselekedetek által lesz teljessé a hit. A valódi hit az a hit és cselekedeteknek az összetartozása és összefüggése. Tulajdonképpen, amikor Jakab apostol ezt említi, akkor Máté evangélium a 7. fejezetében a 24. és 27. versekre tekinthet vissza, amikor Jézus beszélt ugye a híres példázatában a homokra épített, vagy fövenyre épített házról és a kősziklára épített házról, és Jézus azt a meghatározást adta, hogy aki csak hallgatja az ő beszédeit, de nem cselekszi meg azokat, az olyan ember, mint aki homokra építette a házát. És amikor jöttek az élet nehézségei, ugye az árvíz, a vihar, akkor ledöntötték azt a házat az alapjáról. Az az ember, aki hallja az Isten beszédeit, és megcselekszi azokat, az a bölcs ember, aki a kősziklára építette a házát. Tehát amikor Jakab apostol azt mondja, hogy van holt hit, meg élő hit, tulajdonképpen Jézus tanításaiból meríti ehhez az adalékot. Jézus is azt mondta, hogy van olyan ember, aki bolondságot művel, mert valamit felismert, valamiről meggyőződött, de nem követi, és van bölcs ember, aki miután valamiről meggyőződött, ahhoz erőt is kér, hogy azt meg tudja valósítani, hogy az élete is olyan legyen. És ezért még egy igeverset hadd idézzek a bevezetőben, és azután ragadnám meg egy meghatározással, hogy mi is tulajdonképpen az igazi hit. Ez a Péter második levele első fejezetének az 5. verse. Péter második levele első fejezetének 5. verse, amelyben Péter apostol arról beszél, hogy Isten hatalmas ajándékokat akar adni az embernek, ő mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és a kegyességre való, és mindennel ellát bennünket az Isten, hogy le tudjuk győzni a rosszat, és itt mondja, hogy a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, és a jó cselekedet mellé tudományt, és akkor sorolja tovább, hogy a hithez még mit kell ragasztani. Azért fontos ez az ige vers, mert ez számunkra közli, hogy az első dolognak, aminek meg kell születni az életünkben, az a hit, hogy más emberekké tudjunk válni. Tehát amíg nincs hit, addig nem is lehetnek valódi jó cselekedetek, nem is lehet igazi tudomány, igazi ismeret az emberben. A hit mindennek a kezdete, a hit tulajdonképpen az emberi megváltozásnak, az emberi megjobbulásnak a legfontosabb eszköze. És itt szeretném rögtön megadni tehát akkor a saját szavammal a választ arra, hogy mit is nevezhetünk a Biblia szerint hitnek. Mit is lehet mondani a Biblia alapján a valódi, az igazi hitről. Ugye Tolstoj írta az egyik írásába, hogy minden ember hisz úgy, ahogy aki a világon él, és ez így is igaz. De hadd tegyem fel a kérdést, hogy miben hisznek az emberek. Az emberek többsége abba hisz, hogy csak úgy lehet élni, ahogy látjuk általában a világban, ahogy azt a világ törvénye sugallja. Tehát tulajdonképpen abba hisznek az emberek, hogy érdekek szerint lehet élni. Tehát itt a Földön a legfőbb törvény az érdek, az, hogy mindenki a maga hasznát lássa először maga előtt. Tehát tulajdonképpen az emberek hisznek ebben, mert hiszen ez mutatja, hogy mindenki dönt, választ, amikor egy életvitelt folytat, hogy hát így kell élni, mert hát ez a világ törvénye. Az érdek és az önzés. A Biblia szerint az igazi hit az, amikor abban hiszünk, hogy más törvény szerint is lehet élni, mint az érdek és az önzés törvénye szerint. A bibliai hit az annyit jelent, hogy én hiszek abban, hogy a Földön lehet a szeretet törvénye szerint élni. Ugye ez egy más hit, egy teljesen más hit. Tehát én úgy gondolom, igaza van Tolstojnak, minden ember hisz valamiben, csak nem mindegy, hogy miben. Az embereknek a nagy része sajnos, hogy a világra jövünk, mindannyian tulajdonképpen abban hiszünk, hogy egy kicsit azért magunknak kell kedveznünk, a magunk hasznát kell látnunk, a magunk fennmaradásáról kell gondoskodnunk. Szóval az emberek nagy része az érdek törvényében hisz. A Biblia azt mondja, hogy az a valódi, az az Istentől jövő hit, amikor az ember hisz abban, hogy én megcselekedhetem a jót. Egy önző világban, egy érdek szerint élő világban én jót tudok cselekedni, mégpedig nem csak pillanatok számára, nem csak alkalomattán, hanem az egész életemben én egy más törvény szerint tudom élni az életemet. A szeretet, az önzetlenség, az Isten által eleve megszabott törvény szerint, amit sajnos a bűn eltorzított és az ember számon kívül helyez. Tehát nem tudom, hogy világos-e előttünk, hogy a hit miért csak cselekedetekkel együtt teljes. Mert a Jakab levele második fejezet 19. verse azt mondja, hogy nehogy úgy gondolkozzunk a hitről, hogy az valami elméleti belátás csupán. Tehát az ördögök is hisznek az Isten létében, sőt rettegnek is, mondja. Tehát ilyesfajta hitre, hogy úgy mondjam, ilyesfajta holt hitre, vagy nem igaz hitre, még a sátán és a démonai is képesek, ők is tudják, hogy van Isten, ők is tudják azt, hogy az igazság és szeretet Istene egyszer magához fogja venni a hatalmat, és meg fogja őket semmisíteni, ezért rettegnek tőle. De azt mondja Jakab apostol, ezt nehogy ezt hitnek tartsuk. Nehogy sátán és démonai legyenek a mi példáink és mintáink, hogy hát ők is tudják, hogy van Isten. Szóval nehogy a hitet azzal azonosítsuk, hogy valaki elismeri azt, hogy van Isten. Mert sajnos a mai világban, és általában ez volt a helyzet a világban, sokszor az emberek ezzel azonosították a hitet. Ez az ember hisz, mert ő föltételezi, hogy van Isten. Ő hisz abban, hogy van Isten. Tehát ez nem hit. Cselekedetek által lesz tökéletessé a hit. Aki Istenhez méltó cselekedeteket végez itt a föld életben, aki hisz abban, hogy az Isten világosságát és az Isten erejét elnyerve mi másképp élhetünk, mint a többi ember élhet. Vagy másképp élhetünk, mint eddig éltünk. Ez a Biblia szerint a hit. Nem tudom, hogy ez világos-e, de mindenképpen vissza is fogok még térni rá az előadás során, hogy a hit az egy csodálatos dolog, az egy teljesség. Az az elméletnek és gyakorlatnak, a meggyőződésnek és az életvitelnek, életmódnak a teljessége, az egysége, amikor valaki hisz abban, hogy nekem nem egyedüli törvényem az, hogy én visszavágjak, hogy bántást szerezzek embereknek, sőt, ezt a törvényt le lehet győzni, és egy másik törvény alapján lehet élni. Én ebben hiszek, és ehhez kérem az Isten segítségét, aki a megvalósításhoz is tud erőt adni. Nem csak világosságot a meggyőződéshez, hanem erőt a megvalósításhoz. És tulajdonképpen ezzel már be is vezettem a következő második gondolatunkat, hogy a Biblia a hitet állandóan, amikor a hitről beszél, valami egészen rendkívüli és nélkülözhetetlen dolognak tartja. Miért nélkülözhetetlen az emberi életben a hit? Miért mondja, tehát még egyszer idézem Pál apostol a zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. versébe, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni? A következő három ok miatt. Ugye már előzetesen szóltam arról, hogy a hit tulajdonképpen a hitnek az első nagy feladata, hogy az embert megváltoztassa. Tehát, hogy az embert énközpontú emberből, önző emberből, önzetlen, szeretetteljes emberré formálja. Most nagyon szeretnék két fogalom között nagyon világos különbséget tenni. Mert ugye a Biblia is beszél arról, hogy szeretet által munkálkodó hit, a szeretet és a hit sokszor váltó fogalom a Bibliában, de egy nagyon pontos különbségtétel van a szeretet és a hit között. Az emberi létezésnek és az egész életnek az alapja, a csúcspontja, a középpontja, szóval mindene a szeretet. De a szeretethez egy bizonyos út vezet, hogy mi a szeretetet megvalósíthassuk. A szeretet a hegycsúcs, de a hegycsúcsra milyen út vezet ez a hitnek az útja. Tehát tulajdonképpen az embert megjobbítani, az embert szeretetteljes lényét tenni egyedül a hit képes. Miért? Mert az ember önmagában a bűneset következtében sajnos nem képes a valódi szeretetre. Az embernek példa kell, az embernek vonatkoztatási pont kell, sőt egy élő személy kell, akitől meg tudja tanulni a szeretetet. Isten az, aki bemutatja magát, bemutatja a maga jóságát, bemutatja a maga gondviselését, amit, hogyha mi megismerünk, elfogadunk, és követni akarjuk, tehát hit által tudunk olyanok lenni, mint az Isten és az Isten törvényei, tehát a szeretet és a szeretet törvényei. A szeretet az egész létezésnek a csúcsa és a célja, de a szeretethez a hiten keresztül vezet az út. Ha valaki úgy akar szeretni, hogy a hitet meg akarja kerülni, annak a szeretete sajnos nagyon emberi szeretet lesz. Tele lesz mindenféle nem odaillő dologgal, ami nem igazi szeretet. Ezért mondja nagyon sokszor a Szentírás, és néhány igehelyet fel is sorolnék, hogy az igaz ember hitből él. Tehát, hit, tehát igazságos életre, jó életre, szeretetteljes életre, hitből lehet jutni, és a hit adja az erőt, a hit az eszköz, a hit az erő, ami által Isten át tudja alakítani az ember. Ez a mondat, hogy az igaz ember hitből él, a Habakuk könyve 2. fejezet 4. versében fordul elő, tehát az Ószövetségben. Innen idézi a Római Levél 1. fejezet 17. verse, a Galata Levél 3. fejezet 11. verse, és a Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 38. vers, és még olyan sok minden vers az Új Szövetségben, mert ez a Bibliának egyik alapvető tanítása, ember igaz akarsz lenni? Jót vársz el magadnak, de azért te is jót akarsz adni másoknak? Lehetséges ez ebben a felfordult világban is, akkor, hogyha te hitből élsz. Tehát ha te odafigyelsz a te teremtődre, aki a legjobb példát mutatja neked, aki biztos vezérfonalat ad ahhoz, hogy hogyan lehet szeretetteljes ember, de ez meg kell változnod, ehhez át kell alakulnod, a hit alakít téged át, és hogyha hitből élsz, akkor fogsz igazán emberi életet élni, szeretetteljes életet élni. Tulajdonképpen itt vagyunk már a második dolognál, hogy miért hangsúlyozza olyan sokszor a hitet a Szentírás. Azért, mert ha a hit jobbít meg bennünket, ha hit tesz bennünket más emberré, akkor tulajdonképpen hát a más emberré lenni és megjobbulni, ez a feltétele az örök életre való eljutásnak. Isten csak annak az embernek ad örök életet, aki valóban levetkőzte az önzését, aki legyőzte az önzését. Tehát ilyen módon a hit az üdvösség feltétele is. Tehát a hit nem csak a megjobbulásunk eszköze, hanem a hit által jutunk el odáig, hogy méltók legyünk az üdvösségre, a hit az üdvösség feltétele is. Ezt mondja a Bibliának legismertebb verse, a János Evangélium a 3. fejezet 16. verse, hogy úgy szerette Isten a világot, tehát megint csak az isteni szeretet van legelől, amit meg kell ismernünk, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, megint csak hát Jézus Krisztus kell a mi szívünkbe befogadnunk, hogy lássuk, hogy ki az Isten és ki az ő egyszülött fia, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát itt mutatkozik meg ebben a Biblia versben, hogy örök életet csak az az ember kap, aki hisz a jóságban, hisz a szeretet és igazság törvényének a győzelmében és a valóságában. Itt ezen a földön is, amely földön sajnos nem ezek az általános törvények, nem a mindenki által elfogadott törvény az igazság és a szeretet. Ezért mondta a Márk evangélium a 16. fejezet 16. versében maga Jézus Krisztus is, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki nem hisz, az elkárhozik. Ez persze olyan értelemben mondta Jézus, hogy akinek van alkalma a hit teljességének a megismerésére. A hit teljességében van egy olyan tanítás is, hogy az Istennel való szövetségkötés tanítása, ugye a keresség, aki ezt az utat végigjárja, a hit útját végigjárja, az üdvözülni fog. És itt van a hitnek a harmadik alapvető feltétele, hogy miért szerepel annyit a Szentírásban. Tehát még egyszer mondanám, ezek roppant súlyos nagy dolgok. Először is, mert hit nélkül lehetetlen megváltozni. Csak a hit jobbít meg, csak a hit alakít. Tehát ez volt az első. A második az, hogy a hit készít fel az örök életre. Hit nélkül lehetetlen bemenni az Isten országába az örök életre. De a hitnek van még egy harmadik, szintén nagyon súlyos jellegzetesség, ami megint csak feltételezi azt, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Tudnék, hogy a földi világunkban a hit hoz bennünket szövetségesi viszonyba az Istennel. Tulajdonképpen a földi világban két nagy emberi magatartás választható szét. Az egyik magatartás, amelyben az emberek lázadnak az Istennel szemben. Másik magatartás, amikor megbékélve az Istennel, az Istennel együtt járnak az emberek. Ez a két nagy magatartás van. A született természete folytán minden ember lázad az Istennel szemben, és sajnos azután is nagyon sok ember megmarad a lázadás állapotában. Mit ért ezen a Szentírás, hogy az ember lázad Istennel szemben, hogy ő teszi felelőssé a rosszért, vagy az emberi körülményekért, vagy a sok nyomorúságért, és az embereknek egy tekintélyes fele benne van ebben a lázadásban, hogy Isten nem tudja elfogadni, vagy a létében nem tudja, vagy a miben létében nem tudja, vagy semmiféleképpen nem tud vele harmonikus kapcsolatba kerülni. Ennek az oka a Biblia szerint az, hogy nem ismeri meg az ember az Istent. Ha viszont az ember megismeri az Istent, ha megismeri az Isten ígéreteit, az Isten kijelentéseit és tanácsait, akkor az ember előbb-utóbb megbékél az Istennel. Látja, hogy nem az Istentől jön a rossz, Látja, hogy az Isten nem, hogy nem teremtett rosszat, de nem is akarta a rosszat. Látja, hogy egy másik erő hozta be a világba rosszat, de mi engedtük be az Isten tanácsa ellenére. Amikor az ember látja, hogy az Isten még ekkor se hagyta el az embert, és mind a mai napig fenntartja az Isten a kegyelmét felettünk, személyesen is, meg mint a világ felett is, akkor az ember kezd megbékélni az Istennel, és előbb-utóbb kezd az emberben kifejlődni, hogy így mondjam, valóban egy oldhatatlan vágy, hogy én együtt akarok élni az Istennel, én szövetségben akarok élni az Istennel. Az Istennel való szövetségig is a hit vezet el, illetve a hit segíti azt, hogy ez a szövetség, ennek a szövetségnek a feltételei megteremtődjenek az emberi életben. Mert a hit segít ahhoz hozzá, hogyha én valakivel szövetségben akarok lenni, ugye, mint gondoljuk meg azt, hogy a szövetség szót a Biblia két értelemben használja, egyrészt a házastársi szövetségre, másrészt Isten és ember közötti szövetségre. Ha én valakivel szövetségben akarok lenni, akkor ismerem meg az igazi miben létét annak a másiknak. Ugye szép dolog az udvarlás, meg a párválasztás, de igazán megismerni a másik embert csak akkor lehet, amikor már együtt élünk vele, hogy mondja is a népi mondás, hogy együtt lakva ismerik meg az embert. Ahogy az emberi világban is a házasságban lehet megismerni igazán mélyen a másik ember, ugyanúgy az Istent is mikor ismerhetjük meg igazán mélyen? Amikor döntünk az Isten mellett, amikor az Isten szövetségét elfogadjuk, és mi is szövetségben akarunk élni az Istennel, amikor hit szövetséget kötünk az Istennel, Jézus Krisztussal. Nagyon szépen fejezi ki ezt a Hóseás könyve második fejezet 19. vers, egy gyönyörű ószövetségi részlet, Hóseás 2.19, ami így szól, hittel jegyeztelek el magamnak, és megismered az Urat. Ugye ugyanonnan veszi a hasonlatot, ahogy a vőlegény eljegyzi a menyasszonyát, és azután még mélyebb a szeretet és a megismerés egymás között, ugyanúgy Isten is felajánlja azt, hogy ember, eddig lázadtál velem szemben, eddig elégedetlen voltál velem szemben, de most már látom, hogy kezdesz megismerni. Látod, hogy én nem ellenséged vagyok. Én segíteni akarlak önmagaddal szemben is, a világgal szemben is, a kísértésekkel szemben is. Én ajánlom, mint erősebb neked a szövetséget. Ha te szövetségben akarsz élni velem, hit szövetséget kötsz velem, meg fogsz ismerni engem. Tulajdonképpen azok az emberek ismerik meg igazán az Istent, akik együtt élnek az Istennel. Mit jelent az, hogy hit szövetségben élni? Hogy állandóan Istenhez fordulni tanácsért, komolyan venni az Isten törvényeit, az Isten kinyilatkoztatott igazságait, és az Istennel együtt élni úgy, hogy ne én legyek az első, hanem Isten legyen első az életemben, akire én figyelni szeretnék, és akit követni szeretnék. És ezért mondja a Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. vers, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Mert Istennek akarata az, hogy minden ember megjobbuljon. Istennek akarata az, hogy mindannyian eljussunk az örök életre, de csak egyféle módon tudjuk elérni, hit által. Mi a saját emberi erőnkből nem tudjuk megváltoztatni magunkat. Mi a saját emberi erőnkből nem tudjuk magunkat érdemessé tenni az Isten országára. Mi a saját emberi erőnkből nem tudunk tapasztalatokat szerezni az Istenről. Csak ha elfogadjuk az Isten közeledését, ha megragadjuk az Isten szövetséges jobbját, akkor tudunk az életben igazi tapasztalatokat szerezni Istennel, és Isten ezekkel a tapasztalatokkal, ezzel a tudással tud bennünket méltóvá tenni arra, hogy örök életre jussunk, és örökké éljünk. És ezt a három pontot még egy negyedikkel hadd foglaljam össze, de ez nem negyedik, hanem ennek a három pontnak tulajdonképpen az összefoglalása, hogy ezért a hit jelképe a Bibliában az arany. Ugye az arany a legértékesebb fém, nemes fém, és a Bibliában az arany le van foglalva egy dolog jelképének, és ez a hit jelképe. A Jelenések könyve 3. fejezet 18. versében olvasunk erről. Ezt is érdekesnek tartom, hogy magának Jézus Krisztusnak a szájából. Jézus megszólítja a 7 gyülekezetet, a 7 keresztény közösséget. Az utolsó laodíceai gyülekezetnek ezt mondja, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. És ha valaki nem tudná, hogy mi az, hogy tűzben megpróbált arany, mert Jézus ugye az egész Jelenések könyvében jelképekben beszél. Tehát, hogyha valaki mondjuk itt nem tudná, csak egy Jelenések könyvét ütné fel, és azt mondja, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, és valaki úgy csodálkozom, most én hogyan vegyek Jézustól tűzben megpróbált aranyat, hogy mit is jelent ez, az, ha elolvassa a Péter első levele, első fejezet, 7. versét, onnan megtudja, hogy a hitnek a jelképe a tűzben megpróbált aranyat, tehát 1 Péter 1.7, amikor azt mondja az apostol, hogy a ti hitetek, amely sokkal becsesebb a tűzben megpróbált aranynál. Tehát ezért a hitnek a jelképe a legértékesebb, az emberek világában legértékesebb nemes fém, az arany, mert ez teszi az értéket értékessé, ez teszi az életet életti, az igazi, a valódi hit. Itt van elrejtve annak a titka, hogy nekünk hitre miért van szükségünk, mert Isten bennünket értékes lényeknek teremtett, és bár eltorzítottuk magunkat, Isten úgy akar helyreállítani bennünket, hogy mi értékes lények legyünk, sőt a legértékesebb lények, hogy mondja a Bibliában Isten, hogy a szeme fényei legyünk. Tehát arany, szeme fénye. Ugye a hasonlatok ugyanabba az irányba utalnak. Isten szeretne bennünket már itt a földi életben is megváltoztatni, megjobbítani, értékessé tenni, és szeretne velünk az örök életben is találkozni, mint az ő értékesnek teremtett lényeivel, akik ugyan eljátszották az értékeiket, és nagyon alászállt az embernek az értéke, és szinte egy hitvány szintre szállt alá a bűn az önzés következtében, de Isten a hit által, mint egy lépcsősor által a bűn mélységéből a szeretet magasságába el tudja vezetni az ember, de ez a lépcsősor, ez a hit, és enélkül az ember se saját erejéből, se más eszközzel nem tud kiemelkedni. És rögtön szeretnék itt már a 3. pontunkra rátérni, hogy tulajdonképpen a hit akkor kitől jön, vagy hogyan születik meg az emberben. Ha ennyire értékes a hit, hogyha Isten ennyire akarja, hogy legyen hit az emberben, akkor ez a hit, ez hogy jön létre? Senki sem születik hittel, vagy hát a Tolsztoj említette, olyasfajta hittel születik, hogy hát mindent magunknak, vagy szóval én azért több vagyok, mint a másik. De az a valódi hit, az az Isten hit, az hogyan születik meg az emberben? A Jelenések könyve 3. fejezet 18. versét előbb idéztem. Itt csak 2 szót jegyezzünk meg, de ez 2 olyan súlyos szó, bár nyelvtanilag nem olyan nagy jelentésű szó, az egyik ige, a másik pedig egy toldalék, hogy hogyan is születik meg az emberben az igazi hit? Védj tőlem! Ebben a 2 szóban minden benne van. Jézus azt mondja, hogy tőle jön a hit. Ő tőle lehet venni a tűzben megpróbált aranyat. Tehát Isten az, aki kezdeményezi azt, hogy az embernek legyen hite. Isten az, aki bemutatja önmagát, aki az ő jóságáról bizonyságot tesz, aki a rosszal szembeni bánásmódját bemutatja az embernek, aki bemutatja a maga türelmét, bemutatja azt, hogy a rossznak is életteret ad, hogy a rossz az megmutassa, hogy micsoda, és az embert ellátja mindennel, hogy az ember előtt lelepleződjék, hogy mi a különbség a jó és rossz között. Tehát Isten az, aki kezdeményez. Ugye az 1 Timótaus 2.4, mindig lehetne idézni minden bibliai előadáson. 1 Timótaus 2.4. Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Isten az, aki nem egyszerűen csak kívánja, vagy szeretné, hogy mi boldogok legyünk, hanem ő akarja, hogy valóban a Földön is boldogok legyünk, és eljuthassunk az örök életre. Tőle lehet venni a hitet. De kinek kell tőle venni? Kinek magának? Tőlem védj. Tőlem, Jézus Krisztustól, de te, most mindannyiunkon ott van a sor, te védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Hát ez az, amit nagyon meg kell érteni az életben, hogy a hit, az tulajdonképpen az isteni ajándékozásnak és az emberi keresésnek és elfogadni tudásnak a találkozása is, közös gyümölcse. A hit az nem egyoldalú dolog. A hit az mindig 2 oldalú dolog. Nagyon sokan szoktak hivatkozni az Efézusi levél 2. fejezet 8. versére, Efézus 2.8-ra, amelyben Pál apostol kimondja, hogy kegyelemből tartatunk majd meg, hit által, a hit nem tőletek van, az Isten ajándéka. És nagyon sokan így kiszaggatják a Bibliából ezt a verset, hogy a hit az Isten ajándéka, nem tőlünk van. És mintegy ezzel úgy menlevelet adnak az embernek arra, hogy hát én most nem tudok hinni, tehát azért nem tudok hinni, mert nem kaptam meg a hitet. Na most egyetlen egy Biblia verse soha nem szabad építeni egy elméletet, ugye ezt már sokszor hangsúlyoztuk az előadás sorozatainkban, hogy a Bibliának mindig az egésze igazít bennünket útba. Az, hogy a hit nem tőlünk van, az Isten ajándéka, ez egy nagy igazság, mert senki magának hitet nem tud adni. Senki önmaga nem tudja feltalálni az Istent, vagy nem tud részletes tanítást adni az Istenről. A hit nem tőlünk van, a hit az Isten ajándéka. Ezt mondja Jézus is, hogy tőlem van a tűzben megpróbált arany. De hogyha az ember nem akar venni, akkor Isten hiába akar ajándékozni. Tehát tessenek megnézni, hogy csak két Biblia verset tettem egymás mellé, és már kitisztázódik a dolog. Nem lehet azt mondani az Efézus 2.8 alapján, hogy hát én nem tudok hinni. Hát engem nem így neveltek, vagy én nem olvastam a Bibliát, nem születtem vallásos családba, hogy hihetnék én? Más könnyű helyzetben van. Én még 30, 40, 50, 60 éves koromban se tudok hinni. És sok ember így éli végig az életét, hogy hát én nem tudok hinni. Nem ilyenek a gyökereim, vagy nem ezt kaptam örökségül. Erről szó nincs. Nem kell ilyenért sopánkodni, vagy sírnunk, hogy ki milyen családba született bele. A hit az mindig személyes döntés és választás gyümölcse is. Hiába akar Isten adni, hogyha az ember nem akarja. Hiába akar Isten ajándékozni, hogyha az ember se az ajándékozóra nem kíváncsi, se az ajándékára nem kíváncsi. Elég furcsa helyzet, de ezt kell, hogy mondjam, hogy ez ugyanolyan, mintha valaki hozna nekünk valami ünnepnapon valami ajándékot, és mi azzal térnénk ki előle, hogy nem kell nekem se az ajándék, de az ajándékozót se akarom ismerni. Hát mondjuk ez elég ritka dolog az emberi világban, nem, hogyha tisztességes feltételek között van az az ünnep, és történik az ajándékozás. De sajnos mi meg tudjuk tenni ezt az iszonyatos ormótlanságot és szemtelenséget az Istennel szemben, hogy ő be akarja mutatni a saját lényét, akar nekünk adni ajándékokat, de mi mondhatjuk azt, hogy én nem veszem át. Nem kell. Akkor nem történik meg az ajándékozás. Akkor nem lesz miénk az az ajándék. Tehát igen, a hit az Isten ajándéka, nem mi tőlünk van. De aki nem vesz, az nem kapja meg, azért nem lesz soha az ajándék. Ezért nagyon jegyezzük meg ezt a két szócskát csak, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Jézus mondja, hogy ő mindenkinek hitet szeretne nyújtani, hitet szeretne kölcsönözni, de csak azoknak tud, akik az életben kérdeznek, akik az életben keresnek, akik az életben kutatnak, akik nem elégszenek meg azzal, hogy mindig igazolják magukat, hogy most tulajdonképpen azért jó helyzetben vagyok. Akiknek rosszul esik a saját vétke és bűne, akik nem tudnak ezen napirendre térni, akik keresik annak a nyitját, hogy lehetnék én más ember, aki magamnak is jobban a javamra válnék, meg másoknak is jobban a javukra válnék. Aki egy ilyen keresésben, egy ilyen kérdező és szembesítő életben él, az előbb-utóbb el fog jutni oda, hogy az isteni adás és az emberi keresés az nem így elmegy egymás mellett, mert általában ez el szokott menni egymás, mert Isten itt akar adni, mi itt akarunk keresni. Aki komolyan keres, annak találkozni fog majd ez a két út annak az életében, hogy amit Isten akar adni, valóban ő befogadni, azt tudja átvenni. És a hit, ez a csoda, szóval ezt mondom, hogy dolog, meg csoda, meg valami, szóval nehéz meghatározni a hitet. Az Isten ajándékozni akarásnak, és az emberi keresésnek, és elfogadni tudásnak a közös gyümölcse a hit. És itt meg is állnék egy pillanatra, kerestem a hithez zenei feldolgozásokat. Hát hol keres az ember? Általában a krédó tételekben, ugye, hogy hát ugye az szól legalábbis szöveg szerint a hitről, hogy hiszek. Ugye a 4. század végén elfogadott konstantinápolyi hitvallás kezdődik így, hogy hiszek az Istenben, mit ma is el szoktak mondani különböző istentiszteleti helyeken, és ez a középkorban az úgynevezett rékviemeknek is, vagy a miséknek is egy tételévé vált, ez a krédó tétel. Aztán visszaemlékeztem arra, hogy régen olvastam Theodor Adornónak, a híres esztétának az egyik tanulmányában azt, hogy Beethoven, amikor megírta a Missa Solemniszt, akkor mennyire szeretett volna ő is hinni, de nem hitt úgy igazán, és úgy szuggerálni akarta magára a hitet, és azért ilyen ez a krédó abban a műben, hogy úgy szinte úgy ilyen önszuggerálásnak tűnik. És sok ember ezért is fél a hittől, mert úgy gondolja, a hit az tulajdonképpen az embernek egy ilyen mahinációja, elnézést, hogy ezt a szót használja, hogy az ember egy ilyen mahináció, amivel magára erőltet valamit. valami hitet magára erőltet. És tényleg, ahogy az ember meghallgatja a Beethoven műből ezt a részletet, az, hogy ez a nagyon kemény és görcsös, meg nagy hangközök, meg óriási teátralitás, hogy krédó, 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 mint hogyha olyan érzése lenne az embernek, hogy itt tényleg valaki nagyon szeretne hinni, nagyon akar hinni. Eszembe jut az a történet, hogy tavaly az egyik Biblia táboron egy nagyon derék ember, igazán mondhatom, hogy ilyen emberre ritkán lehet találkozni, megkérdezte tőlem, hogy ő még miért nem tud ő még hinni. Úgy összefacsarodott a szívem, ő elmondta, hogy ő szanszkritul is megtanult például. Ő szeretett volna utána járni, hogy héberül is meg akart tanulni, hogy mindent a tiszta forrásból venni, hogy a Bibliát eredetiben olvasni, de hát a védikus iratokat is eredetiben olvasni. És azt mondja, hogy látja, hogy 18-20 meg 30 éves emberek milyen könnyen tudnak hinni, legalábbis hát ő így látja, hogy ők már eljutottak a hithez, ő meg nem tudom, 40 és 50 év között ő még nem jutott el oda, hogy hát miért nem sikerül neki a hit. Igazán zavarban voltam, mert hogy úgy elmondta az életét, hogy itt dolgozott, ott dolgozott, innen kitették, azért, onnan kitették, amazért, mert ő mindig a lelkiismeretéhez ragaszkodott, ő soha nem kötött alkut semmiféle erkölcstelenséggel, és közben éjszakánként lámpa alatt, hogy már születtek a gyermekei, hogy lámpa fényénél héberül, szanszkritul, görögül tanult, hogy ő eljut majd a hitnek az igazi forrásához. Nagyon sokat foglalkoztatott, hazamentünk a táborból, és hónapokig foglalkoztatott, valamit kellene írni, valamit kellene mondani. És akkor sok kazettát meghallgattam, könyvet elolvastam, külön ezért, hogy valami megfogható dolgot mondani egy embernek, hogy lehet ilyesmi, hogy valaki hinni akar, és nem jut el a hitre. És akkor találkoztam egy előadáson egy ilyen mondattal, amit azóta is egy féltett kincsként őrzök, hogy ami így szól, hogy sokat nem tehetünk azért, hogy hitre jussunk, vagy megtérésre jussunk. Érte nem tehetünk sokat, de ellene nagyon sokat. Szóval mi nem tudjuk a hitet kitalálni, vagy nem tudunk egy olyan hitet magunkra erőltetni, amit mi hitnek tartanánk, illetve lehet, de hát az a vakhit, az a fanatizmus, az semmi köze nincs a bibliai hithez. Ahhoz, hogy mi igazán hív emberek legyünk, ahhoz nem tudunk ilyen, az nem görcsös keresése, vagy hogy most én holnap után, vagy két hónapon belül most már aztán tényleg ateistából, vagy egy közömbös vallásos emberből hívő ember legyek, ilyesmit nem tudunk előidézni. De egy valamit meg tudunk tenni, hogy ne tegyünk ellene, mert Isten a kezdeményező. Isten tudja, hogy milyen utakon, módokon juttatja el hozzánk a hitet. Isten tudja, hogy hogy kell megnyitni a szívünket, mikor, hogyan, milyen módon. Ne, amikor érezzük az isteni közeledést, amikor érezzük, hogy a Bibliából már valami felcsillan előttünk, valamit már megértünk, valamit örömmel fogadunk, már szívesen vesszük kézbe magába a Bibliát is, akkor ne tegyünk ellen, akkor ne legyünk hanyagok, ne legyünk felszínesek, ne legyünk nem törődömök vagy hányavetiek, hanem akkor ragadjuk meg ezt a lehetőséget, hogy igen, Isten akar nekünk adni valamit. Na egy szó, mint száz, én nem a krédó tételekből választottam. Mert ugye attól féltem, hogy most majd megszólal egy zenemű, amiben itt van az, hogy én most inni akarok. Én most hiszek. És ez ellentétes lenne az én vágyaimmal is, mert én senkinek ilyen hitet átadni nem akarok, különben is a hitet nem lehet átadni. Ugye a Máté 25. fejezetéből jusson eszünkbe az öt balga szűz, meg öt okos szűz beszélgetése, hogy mennek a balgák az okos szűzekhöz, hogy adjatok nekünk olajat. Nektek van tartalékolajatok, jön a vőlegény, éjszaka van, mi is szeretnénk felgyújtani a lámpásainkat. És azt mondják az okos szűzek, akiknek van olajuk, mégis azt mondják, hogy menjetek oda, ahol az olajat árusítják. Mert Istent a másik embernek adni, vagy Istennek ajándékát adni a másik embernek, a hitet, azt mi nem tudjuk. Oda kell elmenni ahhoz, aki adja azt, tehát magától, az Istentől lehet hitet szerezni. Tehát azért esett a választásom Haydn Pauken messzéjéből, nem a krédótételre, meghallgattam az egész művet, és a krédótétel előtti részt választottam ki, mert ennek a krédója sem jó, hát az én felfogásom szerint. Persze nem akarok senkit megakadályozni, végig lehet hallgatni az egész zenei irodalmat, meg az összes krédótételt. Biztos, hogy vannak különbségek, azért is vannak jobb megfogások. De most azt a részletet szeretném bejátszatni a krédótétel előtt, amelyben latinul azt szólal meg, hogy íme az Istennek ama bárány, aki elveszi a világ bűneit. És hogy itt válik oldottá a zene, itt válik csodálatosan ugye a késő barokk és a romantika határán Haydnnál nagyon muzikálissá és nagyon, nagyon megragadóvá, nagyon érzelemterítette is a zene. Miért? Mert a hitet mi akkor tudjuk megszerezni, ha tényleg kitárjuk a szívünket a Krisztus lénye, a Krisztus tanítása és áldozata előtt. Amikor mi látjuk azt, hogy amiért nekünk kellene jogosan meghalnunk, azért halt meg ő ártatlanul. Amikor mi látjuk azt, hogy nem mi vagyunk a magunk legnagyobb jótevői, hanem az a Krisztus, aki sokkal jobban látja a mi céljainkat is, és ő az életét adta azért, hogy mi meg tudjunk változni. Hát ebben a Krisztusban hinni. Milyen nagy dolog az Isten részéről, hogy ő mindent megtett azért, hogy ő hitre méltóvá váljék előttünk. Mert a bűn világában azért nehéz hitre méltóvá válni, nem? Az ember bizalmatlan minden iránt. Kiválik hitre méltóvá, bizalomra méltóvá, aki önmagát odaadja a másikért. Aki önmagát áldozza a másikért. És itt ezt a tételt én sokkal mélységesebbnek, sokkal megragadóbbnak érzékeltem. És azért most a Glória tétel befejezését játszanám be a Krédó tétel előtt. Haydn, Pauken, Messe. következő negyedik pontunkra térnénk, miután láttuk, hogy ragadja meg a Szentírás a hitet, miért tartja nélkülözhetetlennek az e világi és az örök élet boldogságához, és hogy kitől is jön a hit, hogyan is lehet megszerezni. Most itt a negyedik pontban azt a kérdést vetném fel, hogyha a hit tényleg ennyire létfontosságú, és hát aranyhoz hasonló, akkor mit tetszene gondolni, hogy az Istennek az ellensége az elnézi, hogy a hit csak úgy legyen és fejlődjék, növekedjék az emberi világban? Tűzben megpróbált arany, tehát a hit az nem, az mindig tisztul és mindig növekszik, ez is benne van. Elnézné Sátán azt, hogy a hit az meglegyen az emberi világban, és hogy az emberek valóban higgyék azt, hogy másképp is lehet élni, mint az ő törvényei szerint, mármint Sátán törvényei szerint. Tehát az önzés fejedelme, aki kitalálta az én központuságot, az elnézni, hogy egy ilyen eszköz, ami éppen, hogy kivezeti az embert az én központuságból, hogy az fejlődjék, az gyarapodjék, az erősödjék, és az emberekben meglegyen. Hát ez Sátán nem lenne Sátán, hogyha nem törne a hit ellen. Ezért van olyan sok homály, olyan sok félreértés, olyan sok torz elképzelés a hittel kapcsolatban, mert ebben kifejeződik Sátánnak a hatalmas küzdelme a hit ellen. Sátán tudja, hogyha egy ember hitre jut, ha megismeri az Istent, ha megragadja az Isten szövetségét, akkor előbb-utóbb kikerül a fennhatósága alól, és valóban más emberré válik, nem olyan emberré, mint akit ő akar formálni. Tehát Sátán ádáz düvel támad a hittel szemben. Három fokozatára hadd hívjam fel a figyelmüket annak, ahogy Sátán támad a hittel szemben. Hogyan is lehet a hitet alapjaiban eltorzítani? Ugye a hitnek nem közömbös a tárgya, hogy miben vagy kiben hiszünk. Ugye ezzel kezdtem az előadást, Tolsztoj is azt mondta, hogy mindenki hisz valamiben, minden ember él, aki él, az hisz valamiben. De az nem mindegy, hogy én mondjuk abban hiszek, hogy a magam elképzeléseit és a magam érdekeit végre tudom hajtani ebben a földi életben, vagy abban hiszek, hogy az Isten szeretetét be tudom fogadni, és aszerint tudok élni. Ugye ez két különböző életvitel. Tehát hogy lehet eltorzítani a hitet, hogyha hamis Isten arcot sugallok az embereknek. És Sátán a kezdet-kezdetétől erre tört, a Kain-Ábel történet erre a példa a Bibliában, hogy hamis Isten képet szuggerálni az emberekbe, belevetíteni az emberekbe, és akkor a hit alapjaiban torzul el. Tulajdonképpen mindenféle mitológiának ez az eszmei szülőanyja. Minden Biblián kívüli vallás, amit így nevezhetünk összefoglalóan, hogy mitológiák. Tehát amikor az ókorban minden népnek megvolt a mitológiája. Ugye a mitosz szót használja Péter apostol levele is, és Károlyi Gáspár így fordítja, hogy mi nem mitoszokat elhíve, tehát mi nem mesterkélt meséket elhíve hirdetjük nektek Jézus Krisztus, mondja Péter apostol. Tehát a mitoszra a mesterkélt mese kifejezés használta Károlyi Gáspár, ami ugyan nem pontos kifejezés, de a lényeget pontosan visszaadja, mert a mitosz az tulajdonképpen micsoda. Kitalálás, mese, legenda, monda, bárhogy nevezzük, ezek csak irodalmi formák, de a lényege mindegyiknek az, hogy az ember elképzeléseket sző valakiről, aki nem az, aminek ő akarja látni. Isten a Biblia szerint bemutatkozik, elmondja, hogy ő kicsoda. Ez a Biblia vallása. A Biblián kívüli vallások pedig azt mondják, hogy az Isten ilyen. Nem, vagy nem mutatkozik be, vagy nem érdekel, hogy mutatkozik be az Isten. Szerintünk ilyen. Most Sátánnak a legfőbb törekvése arra irányul, hogy Isten arcát eltorzítsa. És ha már eltorzította az Isten képet, az Isten arcot, akkor azt mondja az embereknek, hogy legyetek vallásosak, és higgyetek abban az Istenben. Most már mondhatja, hogy higgyetek benne, mert egy torz Istenbe fognak hinni. Ha végignézzük a mitológiákat, akkor azt láthatjuk, amit hát ebben a tárgyban én elő is adtam, ebben a bibliai szemléletű művelődés történetnek volt egy előadása a görög mitológiáról, akkor azt láthattuk, hogy ugye a görög mitológiában, meg minden mitológiában van Isten vagy Istenek. Csak hogy nézzük meg, hogy kik ezek. Ki volt Uránosz, aki megölte a gyerekeit? Ki volt Kronosz, aki alig várta, hogy megszülessenek a gyerekei? Ott rögtön, hogy kijöttek az anyaméből, ott ölte meg őket. ki volt Zeus, ugye, aki a harmadik isteni nemzedék tagja, csak hát ő életben maradt, és így maradt a főisten, mint egy főníciai bálisten görög párja. Tehát hogy mutatja be a görög mitológia az Istent? Mint aki hatalmas, mint aki mindent megtehet és vég nélkül erőszakos, minden úgy kell, hogy történjék, ahogy ő akarja, és nem riad vissza a kegyetlenségtől sem, míg a saját gyerekeit is megfojtja és megöli. Na tessék, hát most tessék egy ilyen Istenbe hinni. Mi következik ebből, hogyha az emberek ilyen Istenbe hisznek, aki hatalmas, aki erőszakos, aki végez, ha kell, a tulajdon gyermekeivel is, mit csinált Sátán? A saját ördögi jellemvonásait rávetítette az Istenre, és az embereket abba akarta belehajtani, hogy higgyetek ebben az Istenben. Őt nagyon jól tudta, hogy ez az Isten hit, ez rosszabb a semminél, ez rosszabb az ateizmusnál. És mind a mai napig ezt teszi. Tehát mit tesz Sátán? Eltorzított istenképet állít az emberek elé, és akkor arra buzdítja az embereket, hogy nagyon legyenek vallásosak, meg nagyon legyenek hívők, mert Sátán tudja, hogy egy eltorzított Istenbe hisznek, tulajdonképpen nagyobb rosszat csinálnak, mint hogyha senkiben nem hinnének. Ugye ebből az istenképből hiányzik a szeretet, hiányzik a szabadság. Benn van minden, ami a világban úr, ami a Sátán törvénye, a kényszer, a szeretetlenség. Tehát így könnyű egy eltorzult vallást létrehozni. Hát ezért kezdődik így ez a csodálatos könyv, John Locke-nak a Levél a vallási türelemről című könyve, hogy nagy tekintetű uram, mondja a pátrónusnak, aki kiadta, akinek hát írta, aztán nem adta ki a könyvét, hogy én úgy gondolom, hogy az igazi vallás az a vallás, amely nem ismeri az erőszakot, és amely nem ismeri a szeretetlenséget, és a türelmetlenséget. Ezzel kezdik. Egy csodálatos dolog, olyan, mintha egy teljesen eltorzult arcot egyik pillanatról a másikra vissza akarná állítani az igazi képét, tisztára akarná mosni az igazi képét. Igen, ez volt az első lépcső, hogy megszületett az a hit, hogy higgyünk abban, amit a vallási hagyományok átörökítenek. Higgyünk abban, amit a régi vallások kitaláltak. Minden vallás ugye hisz Istenben, minden vallásban van Isten, minden mitológiában van Isten. Hát higgyünk ebben az Istenben, mindegy, hogy ki miben hisz, a lényeg az, hogy higgyen. Ebből következett Sátánnak a második nagy fegyvertény, amit mind a mai napig remekül tud alkalmazni, sőt itt Európában ezt a másodikat még remekebbül talán, mint az elsőt, hogy amikor elérkezik a történelem ahhoz a pillanathoz, amikor Róma, az ókori Róma a hatalmat elnyeri, és az ókori római vallás is kialakul, én ezt úgy szoktam mondani, és a főiskolán is így tanítom, hogy egyetlen egy szót jegyezzünk meg az ókori római vallásról, magának a vallásnak a nevét, religió. Ennyit jelentett a latin nyelven, hogy vallás, religió, ma is használják, religió. Mit jelent a religió szó szerint? Valamihez aggályosan kötődni és ragaszkodni. A religere, igen, ennyit jelentett, hogy valamit nagyon pontosan, aggályosan megtenni, mert azt meg kell tenni. Rómában azonosították a vallást először ezzel a világtörténelemben, hogy tulajdonképpen az a vallásos ember is, az a hívő ember, aki az ősök hagyományát, ugye a mitológia által átörökített hagyomány, az aggályosan megcselekszi. Ugye bent van a jegyzetben Horácius Carmina című gyűjteményéből az egyik darab, amit hát jó megjegyezni, mert ez arról szól, hogy az az igazi vallás, ami tekintetbe veszi az ősök hitét és az istenek kultuszát, és akkor jön rossz világ az ember életében, vagy egy nemzet életében, amikor nem tiszteljük, nem becsüljük a kultuszhelyeket. Akkor nem állítatunk szentélyeket, nem emelünk templomokat, amikor azokat nem tartjuk karban, amikor nem mutatunk be áldozatokat. A vallás teljesen a külsődlegességgel lett azonos. Ugye ez a második nagy formája a hit eltorzításának, ugye az első formája, hogy az istenképet torzítsuk el, ez sikerült Sátánnak, ugye, mert a Biblia máig magányosan és egyedül áll, a Biblián kívüli összes vallás tulajdonképpen eltorzított istenképet hordoz. De a második lépcső ez volt, hogy most ennek az eltorzított istenképnek aggályosan meg kell felelni. Jupiternek építsünk templomokat, a Vesta templomokat is hozzuk helyre, mindig pontosan figyeljünk arra, hogy van-e ott virág, van ott áldozati, nem tudom én mi, mindig vakoljuk be a leomlott faldarabokat. Ez lett a vallásnak a lényeg. Ezt így mondja Horácius a Carmina harmadik könyve 6. részében. Rád szállt atyáid vétke, lakolni fogsz helyettük is, míg isteneid ledőlt hajlékait, és füstfogta régi szobrait újra nem ékesíted. Tudd, hogy kisebb vagy, mint a nagy istenek, s nagy lész, a dolgok kezdete vége ez. Elhagytad őket, s bús hazánkat, mennyi csapás, baj emészti már is. Ugye Róma fejlesztette ki azt, hogy az ilyen istenekkel ilyen adok-kapok viszonyba kell kerülni. Mi építünk szentélyeket az isteneknek, adunk nagy áldozatokat, majd ők is megjutalmaznak az egyén életben, meg a közösség életben. De ha ezt nem csinálod, római, akkor ne így csodálkozz, hogyha egyik csapás a másik után jön az államodra. Tehát tulajdonképpen ez a felfogás, ami máig is tart. Máig is tart, sőt, mondhatnám, hogy újra egyeduralkodóvá válik, és itt főleg Európában, hogy a vallás és a hit egyenlő azzal, hogy az ősök hagyományaihoz ragaszkodni. Magyarország 1000 éve keresztény, tehát tulajdonképpen akkor nekünk ilyen módon kell keresztényeknek lennünk. Aztán innen előveszünk mindent az István királytól fogva egészen a napjainkig, hogy ezt a keresztény hagyományt mi erősíti, és így nagyon szépen kiszorul mind az igazi Isten, mind Jézus Krisztus, mind a Biblia, mind minden, ami a kereszténység igazi velejét adja. És mi marad meg? Egy eltorzított istenkép, egy hagyomány, egy szokás, amihez ragaszkodni kell, és a harmadik eltorzítás, hogy egy ilyen fajta vallásosságban lép fel a vakbuzgóság vagy a fanatizmus. Mert tulajdonképpen mi a fanatizmus? A fanatizmus vagy vakbuzgóság az, amikor az ember emberi módon a maga felfogását akarja ráöltetni másokra a vallás neve alatt. Ez a fanatizmus. A Biblia soha nem erőlteti rá az emberekre a hitet. Ugye Mózes 5. könyve 28. fejezetében azt olvassuk, Isten ezt mondta a zsidóknak, elébetek állítottam az életútját, elébetek állítottam a halálútját, az áldásokat és az átkokat, válasszatok. Az igazi vallás mindig meghagyja az ember szabad választását és döntését, mert az igazi vallás, a Biblia vallása tudja, hogy a hit az a személyes döntés eredménye. Védj tőlem, de neked kell venni. A szeretet meg a szabadság az egy testvér, tehát azt nem lehet elválasztani egymástól. Isten, amikor szeretetre akar bennünket elvezetni, furcsa lenne, hogy Isten ezt kényszerrel tenné. Isten szeretetre bennünket szeretettel, vagyis a szabadságunk tiszteletben tartásával akar elvezetni. Ezzel szemben mi a nem igazi vallás, ami nem a bibliai hiten alapul, hanem az emberi hiszékenységen, az emberi hagyományokon, és ezek ráerőltetésén másokra. Innen jön a fanatizmus és a vakbuzgóság, az hitből ilyen nem következik. Soha nem olvassuk azt, hogy a proféták fanatikusak lettek volna, vagy nem tudom én, az apostolok közül egyszer mondjuk megingott Pétét, amit nem értett meg, és ezért próbálta kötelezővé tenni az ószövetségi szertartásokat, de azon nyomban kijött belőle, mert Pál apostolnak egyetlen egy rövid feddése elég volt, hogy leleplezze előtt, hogy ez nem az Isten hitnek az útja. Az Isten hit útján szabadság van és szeretet van. A hiszékenység útján mindig kényszer van és szeretettelenség van. És ezért mondtam, hogy a címe az előadásunknak, hogy hol a határ a hit és a vakbuzgóság között, mert tulajdonképpen így lehetne teljessé tenni a címet, hogy hol a határ a hit és a hiszékenységen alapuló vakbuzgóság között. Mert ha valaki az igazat ragadja meg, amit a Biblia ajánl fel, az soha hiszékeny nem lesz. És ha nem lesz hiszékeny valaki, akkor vakbuzgó és fanatikus sem lesz. Nagy szégyen a kereszténységnek, hogy ezt a jelenséget, hogy úgy mondjam, világi emberek, művészek leplezték le, a 17.-18. században lepleződött le leginkább a vakbuzgóság és fanatizmus, és abban az államban, ami magát a legkeresztényibb államnak mondta, máig is ugye Franciaország, ugye a legkeresztényibb állam és király. Hát ugye Molière megírja a nagy darabját, ami felbojdítja az egész királyi udvar, 14. Lajostól kezdve a jezsuitákig mindenki ugye felbojdul, mert bemutatja ott Tartüffet, ugye a jezsuiták kegyeltjét, aki mutatja a szépet, aki megjátsza a jámbor, az ájtatos, a kegyes embert, de a szívében ott van a sok förmedvény a házasság töréstől kezdve a pénz harácsolásig. Tehát leleplezi, mit leplez le? A belsőnek és a külsőnek, a holt hitnek, a hiszékeny hitnek és a cselekedeteknek a diszharmóniáját. Tulajdonképpen a világi művészet mit tudott először megragadni a fanatizmusból, a vakbuzgóságból, itt valami teljesen szétesett. Itt emberek másképp gondolkoznak, mint ahogy beszélnek, másképp cselekszenek, mint ahogy szólnak. Tehát a nem igazi vallásban ez a kettő mindig meghasad. Ezért kezdtem én az előadást azzal, hogy cselekedetek által lesz teljessé a hit. Az az igazi vallás, ahol a hit és a cselekedetek úgy összetartoznak, hogy szinte nem lehet elválasztani őket egymástól. Az a nem igazi vallás, amelyben van valami hiszékenység, valami fejhit, valami ez, valami amaz, de az élet teljesen más mutat. Miért? Mert a nem igazi vallásban levő hiszékenységben nincs erő, hogy az embernek erőt adjon, hogy másféleképpen tudjon élni és cselekedni. Ezért ez egy teljesen látszatvilág. De mivel nagyon elterjedt és nagyon rátelepedett az emberi világra, ezért van az a félreértés, hogy sok ember úgy képzeli, hogy ha valaki nagyon komolyan veszi a hitet, akkor lesz vakbuzgó. Szeretném, hogy mondjam, evangéliumként közölni, hogy ha valaki nagyon komolyan veszi a hitet, az mind alázatosabb lesz, mind irgalmasabb lesz, mind nagylelkűbb és megértőbb lesz a másik emberrel szemben, de soha nem lesz vakbuzgó. A vakbuzgóság soha nem a hitből származik. A vakbuzgóság az a talpától a feje bubjáig hamis, annak az alapja a hiszékenység, a hiszékenységből kinövő türelmetlenség és kényszerítés, ugye a másik ember kényszerítése, tehát hitből soha nem jön vakbuzgóság, az a hiszékenységből jön. De sajnos az ember a megromlott állapotában a hiszékenységet nagyon gyorsan magáévá tudja tenni, és a 20. században is, hogy tetszenek látni magunk körül a helyzetet, nagyon, nagyon hiszékenyek az emberek. Hiába tudomány, hiába fejlődés, hiába nyilvánvaló eredmények. Csak egyetlen egy saját példát hadd mondjak el. Körmenden voltam néhány héttel ezelőtt, és nagyon örülhettem, hogy 30 ember eljött ebből a kis nyugat-dunántúli városból egy háromrészes biblia sorozatra. Hát a minden előadás után van kérdezés, és kérdeztem, hogy hát most nagyon leépülőben vannak a művelődési háza, ki járt itt utoljára. Hát mondták, hogy Gyurcsók József mester, aki energia átadással gyógyítja ugye Magyarországot. És hát kérdeztem, hogy hányan jöttek el. Nem azért, mert nekem az a 30 ember is nagyon drága, aki megfizette a napi 50 forintos belépőjegyet, de Gyurcsók mesterre 1500 forint volt a belépő. És 300 ember fizette meg. És mondom, meggyógyult itt valaki? Mondom, és hogy zajlódott le, hogy már hadd tanuljak ugye a nagy magyar gyógyítóktól, ugye van egy újságban egy sorozat, nagy magyar gyógyítók, a Természetgyógyászat című folyóiratban, szóval ott mindenki már nagy magyar gyógyító. Már Magyarország lesz a legegészségesebb ország, erre csak a statisztikák cáfolnak rá, hogy mégis a legbetegebb. Szóval a nagy magyar gyógyító kiült a színpadra, bejátszott valamilyen ilyen New Age zenét, vagy valami jazz zenét, nem tudom már micsodát, ott elmondták, hogy olyan meghatározatlan zene volt, egy kicsit úgy lengette magát, meg úgy mutatta, hogy most bioenergiát sugároz ki. Senki nem kérte vissza az 1500 forintját. A mester 500 000 forinttal távozott. És hogy mondjam, délutántól fogva sorbanállás volt, tehát 100 kilométeres körzetből jöttek az emberek csapatostól, hogy beférjenek ugye a nagy előadóterembe. Mert csak azért mondom önöknek, hogy az ember a hiszékenységre, nehogy azt higgyük, hogy a 20. század végén nem hiszékenyek az emberek. Az emberi természet nagyon gyorsan rááll a hiszékenységre, mert az emberi természet énközpontú természet, és amit magának jónak akar látni, azt jónak látja. Meg akarok gyógyulni, erre nem sajnálom a pénzt, beülök, most vagy történik valami, vagy nem. Ha nem történik, még ráfoghatom arra, hogy majd történik valami, mert most már elvetették a gyógyulás jó magvait. Kész. Mondtam, hogy senki nem kérte vissza, és itt csak úgy ült mindenki, és ott a zenében ott fürdött, és úgy azt gondolta, hogy meggyógyul. Hát az emberi természet sajnos ilyen, és tudomány ide, tudomány amoda, sokkal nagyobb befolyásra tehet szert az ember, hogyha valami teljesen légből kapott, vagy buta dolgot kell szívdetni, akkor özönölnek oda az emberek. Ugye a másik példám az agykontroll, szexárdon voltam, és kérdeztem, hogy Hát mikor volt utoljára talán a művelődési ház, azt mondták, hogy az agykontroll tanfolyamon 800-an jöttek el az első előadásra, úgy kellett kihangosítani az egész művelődési házat, Szekszárd apraja nagyja itt volt. És mondom, hát akkor milyen eredménnyel járt ez? Nem, hát ez most ez a divat, most ez jön, megy, most erre kapható az ember, hogy erre fűzzék be az ember. Szóval döbbenetes, ahogy az emberi világban Sátán az igazi hit ellen tud harcolni. Ezt nem lehet lebecsülni. Sátán el tudja hitetni az emberekkel, hogy Isten olyan, amilyennek ő mutatja. Ne kívánkozzatok a Bibliára is megismerni, hogy az Isten mit mond önmagáról, és milyen magyarázatot ad a világról. Az Isten egy kegyetlen valaki, meg hát lenne Isten, aki elnézni ezt a sok nyomorúságot. Hát ne vágyakozz te Istent megismerni, sokat nem remélhetsz ettől az Istent. Teljesen el tudja hitetni. Mai világban is az eltorzult istenkép, hogy a Hósás könyve 4. fejezete első verse mondja, hogy nincs Istennek ismerete a Földön. Ez ma is igaz. Nincs Istennek ismerete a Földön. Az emberek nem ismerik az igazi Istent, amiért Jézus imádkozott a János Evangélium a 17. fejezet 3. versében. Ha nem ismerik az igazi Istent, akkor a szokások is elegendők, a hagyományok is elegendők, ahhoz ragaszkodjunk aggályosan, második lépés is megvan. És akkor jön a harmadik lépés tulajdonképpen, hogy akkor az egész hit és vallás széthasad elméletre és gyakorlatra. Én ebbe hiszek, de úgyse valósítható meg. Tulajdonképpen ez ma a vallás. Hogy hiszek valamiben, na de azért e szerint mégse lehet igazán élni. Hát én hiszek Istenben, meg Isten a szeretet Istene, hát csak nem azt kívánja tőlem, hogy én mindenkit szeressek, meg mindenkor szeressek. Hát úgy nem tudok fönnmaradni. Hát körülbelül nem akarom karakírozni, mert ez inkább egy sirató énekbe való levezetés, egy ilyen gyászteli hangon kellene mondanom inkább. És valóban így is érzek, csak hogy egy kicsit szeretném önök előtt világossá tenni, hogy ez kiprodukálja, ez Sátánnak a hatalmas nagy teljesítménye, hogy emberek tömegei előtt ezt el tudja hitetni. És még a fanatizmus kérdését lezárva egy gondolat erejéig, hadd mondjam el önöknek, hogy ez az én érzésem, amit nagyon jó lenne, ha ki tudnék fejteni egyszer egy részletesebb tanulmányban, vagy valami komolyabb formában, hogy ma a kereszténység tulajdonképpen a fanatizmusnak a levegőjét leheli az emberekre. Ma a kereszténység a fanatizmusnak az áporodott levegőjét leheli az emberekre. Mit értek ezen? A kereszténységen belül kétféle meghasadás van. Az egyik meghasadás az, hogy a kereszténység egyik része azt tanítja, hogy legyünk jók, cselekedjünk jó dolgokat, tegyük meg azt, amit az egyházunk kíván tőlünk, de túlságos nagy erőfeszítés nem fektet abba, hogy mi a Bibliát megismerjük. Ez a fanatizmus egyik neme. Jót kell tenned, amit az egyház előír, gyónjál, áldozzál, bucsújáró helyre menjél, ezt tegyed, azt tegyed, amazt tegyed. Kereszténység másik fele a protestantizmus. Az utóbbi időben, az utóbbi 1-2 században meg azt hirdeti, hogy higgyél az Istenben, add át magadat az Isten hitnek, mert az Isten hit tud üdvözíteni, nem a saját érdemeid, mi nem vagyunk katolikusok, nem azt mondjuk, hogy érdem alapján van az üdvözülés, hanem azt mondjuk, hogy hit alapján, de elég a hit, higgyél Krisztusban és az ő kegyelmében, na de hogy Isten törvénye szerint éljél, hát a törvényt már a hit fölöslegessé tette. Tehát ott meg a hitet hangsúlyozzák, de a cselekedetek nélkül. Tehát nem tudom, hogy tetszenek-e érteni, a kereszténység egyik tömbje azt mondja, hogy jó cselekedetek, de igazi Isten hit nélkül. Másik azt mondja, hogy Isten hit, de nem kell, hogy kövessék ezt az Isten hitet jó cselekedetek. Hát ez ugye egy ilyen tudathasadás. Ez valóban olyasmi, hogy egy idő után mind a kettőtől csak az várható, hogy tegyél úgy, ahogy én mondom. Ahogy az én egyházam hirdeti, úgy kell tenni. Mind a kettő oda jutott el már a mai napokig, hogy üdvözítő egyház. Ugye? Tehát amit az egyház mond, ha valaki nem a szerint cselekszik, az elveszik. Ugye a legújabb enciklikának is ez az alaptémája, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy az egyházon kívül van üdvösség. Mindegy, hogy a Biblia azt hirdeti, hogy nem egyházhoz való tartozás az üdvösség kérdése. Ugye a mai kereszténység ezért nem rokonszenves a legtöbb ember számára, ateista vagy más vallású ember számára, mert szinte szuggerálja az emberekbe a türelmetlenséget, és az, hogy úgy kell tenned, ahogy az egyház és a hagyománya hirdeti. Ennek semmi köze nincs a bibliai hithez, és ezért is térek át a legutolsó gondolatban arra, hogy mi hogyan lehetünk igazán a hitnek a birtokosai, a részesei, és hogyan kerülhetjük el mindig a fanatizmust. hogyan lehet mindig elválasztani azt, hogy én ne valami emberit képviseljek, és valami emberit erőltessek rá a másik emberre, hanem egyáltalán semmit ne erőltessek, de a magam példája legyen olyan tiszta és olyan nyilvánvaló, hogy az emberek lássák, hogy ez nem, ahogy a hit az Isten ajándéka, nem tőletek van. Itt szeretném újra felhívni a figyelmüket a Jó Hír című folyóirat 90/2-es számára, ami csak a hitről szól. Minden írása szinte a hitről szól, de az írások előtt van egy három oldalas bevezető, a mi a hit bibliai meghatározása. Hát akárhogy is gondolkozom az utóbbi időkben, mert ugye ez már 5 éve jelent meg, erről az 5 pontról én mindig csak újabb mélységet és újabb szépségeket látok ebben, és azt látom, hogy valóban a hitnek ez az 5 lépcsőfoka, ugye fönt a csúcs a szeretet, de hogy eljussunk a szeretethez, a hit lépcsőfokain kell végigmennünk. Mik a hitnek a lépcsőfokai? A bibliai hit az hogyan születhet meg bennünk? Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy nem hiszékenység áldozatai vagyunk, becsapottak vagyunk, vagy egy olyan hitet képviselünk, amiről később kiderül, hogy egy emberi találmány. Jézus azt mondta a Máté evangélium a 15. fejezete és a Márk evangélium a 7. fejezete szerint, hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat hirdetnek, melyek emberek parancsolata. Ez egy nagyon súlyos jézusi kijelentés volt. Jézus azt mondta, csak olyan tiszteletet fogadok el, ami méltó hozzám. Amit az én atyám és én mondtam az embereknek. Ha úgy tisztelnek, azt elfogadom. Ez ugyanolyan, mint hogy én egy ember tisztelni akarok, előbb meg kell ismernem, és úgy tiszteljem, ahogy ő a maga mi voltában arra a tiszteletre méltó. Hogy én azt mondanám, hogy én tisztelem a másik ember, de nem is akarom megismerni, vagy én úgy tisztelem, hogy nekem tetszik ez, vagy furcsa dolog lenne, nem? Hát Jézus is azt mondta, hogy ha olyan tudományokat hirdetnek, melyek emberek parancsolata is nem engem mutatnak be, hanem egészen más valakit mutatnak be Istenként, akkor hiába tisztelnek engem. Nagyon súlyos jézusi kijelentés. Ezért nekünk az életben nagyon törekednünk kell arra, hogy mi egy valódi hitre jussunk. Nehogy hiszékenyek legyünk. Nehogy hogy valaki embernek higgyünk, vagy nehogy egy emberi szervezetnek, akár egyháznak higgyünk. Nekünk ezeket a buktatókat el kell kerülnünk, nekünk magában, az Istenben kell hinnünk, és az Isten szavába kell vetnünk a bizalmunkat. Na hát ez az 5 pont a következő. Az első dolog, ami kell az igazi hithez, ez a meggyőződés. Ez a szikla szilárd meggyőződés. A zsidókhoz írt levél 11. fejezet első versében ez a hitnek a meghatározása, hogy a hit a remélet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. A hit az meggyőződés. Tetszenek látni, hogy milyen óriási különbség van a bibliai értelemben vett hit és a hétköznapokban hirdetett hit között? A hétköznapokban általában a hitet tényleg úgy állítják be, mint valami hiszékenységet. Egy bizonyos határig, amíg a tudás elmegy, addig megismerhetünk és tudhatunk, ahol a tudás megakadott, higgyünk. Ugye általában így szokták bemutatni a hitet, mint az egyik kedves régi rokonom, aki meggyőződéses református volt, de alapjába véve ateista volt, és amikor ilyen dologra terelődött a szó, mindig azt mondta, hogy á, kedves fiam, ne beszélj nekem erről, a hit az a gyenge embereknek a elemózsiája. Én nekem van magamhoz való eszem, tudom, amit tudok, látok, amit látok, én nem fogok csak úgy hinni ebben, abban, amabban. Én abban hiszek, amit látok, nekem az értelem és a gondolat az Istenem. Szóval azok a gyenge emberek, akik nem tudnak gondolkozni, meg mindig alul maradnak az életben, ezzel akarják magukat hát kompenzálni, hogy ők kitalálnak valami Istent, meg irgalmat, meg nem tudom, és akkor hisznek. Na most ezt csak azért mondom el, hogy ez világos legyen mindannyiunk előtt, hogy a hit az nem hogy nem hiszékenység, teljesen ellentét a hiszékenységnek. És a hitben az ismeret és a tudás az az alap. Tehát a hit az meggyőződés. Én ha megismertem az Istent, amikor már olvasom a Bibliát, amikor már látom, hogy ki az Isten, akkor vagyok meggyőződ, hogy igen, hát az Isten nem az, amit meg eddig elgondoltam. Én eddig nem az Istenbe hittem, hanem valami Istenként felállított otromba fabálványban, hogy a Vörös Sándor Hérakleitosz verse mondja, hogy akit veled Istenként elhitettek, cifrára mázolt otromba fabálvány, kinek más dolga sincs, mint szentül áldogálván lesni, hogy tőle mit kéregetnek. Körülbelül ezt kaptuk Istenként, nem? Egy szép nagy fabálvány, és mi ugye elmondtuk azt, amit akartunk hallani, vagy akartunk kapni, aztán megadta, akkor rebegtünk hálát, ha nem adta meg, akkor ráztunk öklöt. Körülbelül ez, ugye ez a vallásos élet Európában. egy római alapon, hogy ha én adtam neked, te is adjál nekem, ha én adtam és nem adtál, akkor egy időre végeztünk. Körülbelül ez. Nem? Ugye a vallás az egy ilyen piaci dolog lett. Tehát, hogy Isten megteszed nekem, akkor hiszek benne. Nem teszed meg, akkor még azt is kétségbe vonom, hogy vagy. Sajnos ezt is gyászzenével kísérve kellene mondanom, de körülbelül ez a helyzet. Sajnos ez az állapot. A hit tehát meggyőződés. Tehát meggyőződés nélkül nem születik meg hit. Ne is vágyakozzon senki se arra, hogy a hit az, mint valami hirtelen csodaként leereszkedik, és az ember szívébe lehorgonyozódik. Ilyen nincsen. Isten azt mondja, hogy védj tőlem. Tehát én akarom adni, de a magad részét, hogy te gondolkozó ember legyél, tedd fel a kérdéseidet, szembesítsd az életed helyzeteit, tanuljál másoktól, vedd észre a jót, hajtsd meg a fejedet az igazságot, szóval értelmesen és gondolkodva éljél, és akkor biztos, hogy eljutsz hozzám, és vehetsz tőlem tűzben megpróbált aranyat. A római levél 4. fejezet 20. és 21. verse mondja ki a hitnek a második lépcsőfokát. Akit nagyon megismerünk, mint hogy Ábrahámról szól itt Pál apostol, hogy ő nagyon megismerte az Istent, és amikor az Isten ilyet kért tőle, hogy hagyja ott Mezopotámiát és jöjjön Kánaán földjére, akkor Ábrahám nem kételkedett. Ábrahám nem esett kétségbe se, ő hittel, bizalommal tekintett az Isten kérésre, mert neki meggyőződése volt, hogy van Isten, szava hihető az Isten, és amit kér az Isten, azt meg tudja cselekedni az ember az ő erejéből. És ezért eljött a nyugodt otthonból, csak nem 1000 kilométerre, odébb nyugatra, Kánaán földjén a családjával együtt letelepedett. Tehát a hitnek a második lényeges eleme a bizalom. A maga a hitnek a görög szava, ami szerepel a Szentírásban, ez a pisztis szó, ez szó szerint ennyit jelent, egész pontosan bizalom. Pisztis, bizalom. Ugye amikor én valakit nagyon megismerek, már meggyőződtem róla, hogy kicsoda, akkor tudok megbízni benne, így van ez az emberi világban is. Isten ennél többet nem kíván. Isten nem mondja azt nekünk, embereknek, hogy bízzál meg bennem, ember, mikor még nem is ismerjük őt. Isten meg akarja könnyíteni a hitet mindenféle módon a számunkra, azért adta a Szentírást, azért adta a kinyilatkoztatást, hogy mi hitelesen megismerve őt valóban meg tudjunk bízni benne. Most ezután jön a hitnek a harmadik lépcsőfoka. Ha már én megismertem valakit, mint a jóságot, az igazságot, a szeretetet, már nagyon meg is bízom benned, akkor még van egy óriási akadály a hit előtt. Tudnék, az embernek a vele született önbizalma, már rossz önbizalma, amikor mindig magába bízik az ember. Ugye József Attila mondja keserűen, és idéztem önöknek a Kész a leltár című vers első sorát, hogy magamban bíztam elejétől fogva. Ugye így torzítja el a 90. Zsoltárt, hogy hát magamban bíztam elejétől fogva. Ugye az ember erre hajlamos a született természete folyton, hogy minden ember azért magát látja a mértéknek, és magában bízik az ember. Na, a hit elől ezt a harmadik akadályt is el kell tenni. Először a meggyőződésnek kell félretenni ugye az értelem nélküli élet akadályát, tehát a bizalomnak kell félretenni az Istennel szembeni lázadás vagy bizalmatlanság akadályát, és ezt az akadályt ugye az önhitségnek vagy a büszkeségnek az akadályát kell félretenni az alázatnak. A Lukács evangélium a 18. fejezetében, a 13. és 14. versben olvassuk a farizeus és vámszedő példázatában azt az igazi alázatot, amit egyetlen egy mondattal így fejez ki a vámszedő: Uram, légy irgalmas nékem, bűnösnek. Ugye az alázat az egy mély belső dolog, az alázat a valóság elismerése. Az alázat az, hogy én rádöbbenek arra, hogy nem lenne már jogom élni, annyiszor pusztítottam az életet. De én megragadom ezt, hogy Istenem, te akarsz adni nekem lehetőséget, legyél irgalmas nekem, hiszen te magadra vetted a bűneimet. Te elszenvedted, értem, a végső büntetést, a végső halált. Légy irgalmas nekem. Ez az életnek egyik legnagyobb pillanata, amikor az ember erre rádöbben, hogy nekem az igazság és szeretet törvénye alapján már nem lenne jogom élni. De Istenem, tudom, hogy a te akaratod az, hogy éljek, sőt, hogy örök életre is eljussak. Hát légy irgalmas nékem, bűnösnek. Tehát tulajdonképpen az alázat az egy nagyon mély belső dolog, a szintiszta valóság elismerése. Itt is hadd hívjam fel a figyelmüket, hogy Sátán hogyan tudta eltorzítani az alázatot. Az alázat ma egy nagyon szalonképtelen fogalom. alázat ez ma az alázatoskodással, meg a szolgai meghunyászkodással azonos. Az alázatot általában az emberek külső dolognak tartják. Hát a Tartuffe-féle vallásosságban az is, a vakbuzgó vallásosságban az is. De az igazi vallásosság az nem egy meghunyászkodó és talknyaló vallásosság. Az igazi vallásosság az belül alázatos, és nem kívül. Csak úgy szégyenként emlegetem, hogy Montaigne, a nagy francia gondolkodó, aki soha az életben bibliai értelemben hívővé nem vált, egy nagy sztoikus gondolkodó volt, ő is tudta ezt, hogy mi az igazi alázat, mert ugye a jelmondata ez volt, hogy a feljebb valók előtt a térdeimet hajtom meg, és nem a fejem. Tehát az igazi alázat az, amikor én ember előtt belül nem alázkodom meg. Az igazi alázat az, amikor én a valóság, az igazság előtt alázkodom meg, az Isten előtt alázkodom meg, hogy az első Péter levél 5. fejezete mondja, hogy alázzátok meg magatokat az Istennek hatalmas keze alatt. Aki úgy nagyon szereti magát megalázni emberek előtt, az előbb-utóbb alázatoskodóvá válik, és aki alázatoskodóvá válik, az előbb-utóbb meghunyászkodó és talpnyaló emberré válik. Ilyenre a Biblia nem tanít. A Biblia a Márdókeus erkölcsére tanít, az Eszter könyve erkölcsére. Hogy az ember előtt nem hajolt meg, de Isten előtt mindig meghajolt. Ez az alázat. De sátának ezt is sikerült elhitetni, hogy az, aki olyan nagyon szépeket mond, olyan jámbor, úgy összeteszi a kezét, és úgy mindig Istenről beszél, meg úgy elvékonyítja a hangját, az aztán már vallásos ember, már hát ugyan kibeszélne mindig Istenről, de hát ő hát ebből is látszik, hogy vallásos ember. Sajnos azért is tudok erről olyan sokat beszélni, mert a gyermekkorom ennek az égisze alatt folyt el. Egy vidéki kisvárosban, amikor az ember látta azt, hogy sokszor ateista emberek nagyobb alázattal voltak, hogy kezeltek emberi problémákat és ügyeket, és vallásos emberektől a rózsafüzé ráhítaton látott alázatot, különben olyan kemény magatartást látott, hogy csak úgy szikrázott a hétköznapok világában. Na de ezután, az alázat után van még egy negyedik lépcsőfok is, és itt jön be a cselekvés, itt jön be a Jakab levele 2. fejezete, hogyha mi emberek meggyőződésre jutunk, ha mi valóban igazi bizalomra képesek vagyunk Isten iránt, és megalázzuk magunkat, tehát hagyjuk legyőzni a természetünket Isten által, és a valódi életre ereszkedni, akkor tudjuk igazán cselekedni azt, amit Isten vár tőlünk. Akkor lesz cselekedetek által teljessé a hit, és csak most. Szóval csodálatos a hit, mert tényleg egy tűzben megpróbált arany, hogy először, amikor meggyőződése van az embernek Isten dolgaiban, még olyan sok rosszat elkövet. De amikor már jobban bízik az Istenben, már azért félre szorulnak a rossz dolgok. Amikor már az alázatra is eljut az ember, akkor meg még nagyobb tere van az Isten cselekvésének. És amikor már rá tudjuk bízni az Istenre az életünket, hogy nem mi magunk döntsünk, hanem Isten járjon előttünk, Istenre bízzuk azt, hogy mi legyen velünk, akkor tisztul igazán a hit egészen fényessé és csillogóvá. De van még a cselekvés után, amit ugye a Jakab levele 2. fejezet 17-től a 26. verseiben olvashatunk el, még egy 5. lépcsőfoka a hitnek, és ez annyira fontos, hogy 2 hét múlva ezzel fogunk foglalkozni. És ez tudnélik az, amivel befejeződik, amivel valóban teljessé lesz a hit. Hiszen én meggyőződtem valamiről. Bizalmam van az Istenben. Már látom, hogy nem magamban kell bízni. Le kell győzni ezt a büszkeséget, ami az én természetemben van. És Istenre bízom az életemet, mindenre őt szeretném tanácsadóul megkérni. Akkor, hogyha az életben valami sikerül, és egyre több dolog sikerül, egyre többször tudunk igazán szeretetet gyakorolni és adni, akkor még mindig összerombolhatjuk a hitet, ha nincs bennünk igazi köszönet, nincs bennünk igazi hála. Ez az, amit mond a Filippi levél 4. fejezet 6. verse, hogy mindenben a hála legyen meg bennünk, már akkor is, amikor valamit kérünk, és még nincs meg, már akkor is a kéréseinket háladással terjesszük az Isten elébe. És mivel ezt nagyon fontos témakörnek tartjuk, ezért a 2 hét múlva ez lesz a témánk, hogy hol a határ a hála és a hálátlanság között. Mert valaki eljuthat a hitnek a 4. lépcsőfokáig is akár, de hogyha az életében napról napra nem fokozódik benne az Isten iránti hála és tisztelet. Ha nem köszöni meg az Istennek, hogy egy ellenséges világban mi tudunk szeretetteljesen is élni. akkor szépen leépül a többi is sajnos. És lesz megint csak egy ilyen magabízó vallás, egy ilyen magamban bíztam elejétől fogva vallás, hol újra megnyílik a fanatizmusnak és a vakhitnek a kapuja. És ezért befejezésül legutolsó igeversként hadd olvassam fel egy kevéssé forgatott bibliai levélnek a két versét, ez a Júdás levele. Júdás levele az utolsó előtti iratunk a Bibliában, és ott egyetlen egy fejezetből áll, tehát azért mondom, hogy csak a 20. és a 21. verset olvasom fel. Egyetlen egy fejezet 20. és 21. versében ezt mondja Júdás apostol. Ti pedig, szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván szent lélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mírunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. És tessenek megfigyelni, ez összefoglalja mindazt szinte, amit eddig mondtunk. Azt mondja itt Júdás apostol, hogy épüljetek a szentséges hitetekben. Tehát a hit az egy állandóan gyarapodó, fejlődő, tisztuló valóság, de egy tűzben megpróbált arany. A hitnek mindig növekedni kell az életben, aki nem növekszik a hitében, az csak visszaesik, és sokkal eltorzultabb lesz, mint a hitetlen emberek. A hitet nem azért adta Isten, hogy magunknak tartsuk, és amit meg azért adott, hogy másoknak is átadjuk, vagyis másokat is felvilágosítsunk Istenről és a világunkról, ha valamit mások javára fordítunk, az mindig gyarapodik. Az Isten világában, a szeretet világában ez a törvény. Aki többet ad, annak többje marad. Ugye, tehát ez látszólag fordított törvény. Aki többet ad másoknak, annak többje lesz, annak többje marad. A hitnek állandóan gyarapodni kell, épülni kell a szentséges hitetekben. Azt mondja, hogy tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében. Mire való a hit? Hogy a szeretetben való életet begyökerezze a hétköznapjainkba. Tehát arra való a hit, hogy valóban megtanuljunk mindig szeretetet adni és szeretetben élni. Erre mondtam azt, hogy a hit az a szeretethez vezető lépcsősor. És aztán mondja, hogy tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi úrunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. A szeretet az mindig alázatos marad, és a hit is mindig alázatos marad, mert tudja az ilyen ember azt, hogyha én örök életre jutok, az irgalomból lesz, az nem érdemből lesz, az irgalomból lesz. És kinek irgalmazhat meg Jézus? Aki másoknak is megirgalmazott. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek, mondta Jézus a hegyi beszédben. Tehát az igazi hitbe soha nem lehet vakbuzgóság, soha nem lehet fanatizmus, soha nem lehet türelmetlenség másoknak a letromfolása, mert az igazi hit az mindig tudatára ébreszti az embert annak, hogy mi irgalomból élünk, és irgalomból, kegyelemből kapjuk az örök életet. És valamit kihagytam ebből a két rövid versből, még egyszer olvasom, hogy mit. Ti pedig, szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván szent lélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi úrunk Jézusnak, Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. Kedves hallgatók, egy valamit hagytam ki, de ezt szánt szándékkal tartogattam az előadás legvégére. Nagyon sokunknak az a tapasztalatunk, hogy a hit az milyen gyorsan megfogyatkozik. Egyik nap még fent, másik nap már lent. Egyik nap mennyire szinte szárnyal az ember, másik nap már csüggedés, kedvetlenség van az emberért. Hogy lehet ez? Egy hívő embernek a legnagyobb talánya biztos ez, hogy lehet ez, hogy itt állandó hullámhegyek, hullámvölgyek vannak az életben, még ezután is. És erre mondja azt Júdás apostol, hogy imádkozván a Szentlélek által. A hívő ember tudja azt, hogy a hit az nem érzelem. A hit az nem hangulat. A hit az egy magatartás, és ha hitben mondjuk sokszor érzelmileg úgy érezzük, hogy most nem minden áll a csúcsponton, akkor se csüggedek el. Mert tudom azt, hogy az Isten lát engem, tudom azt, hogy az Isten megerősítője a gyengéknek, és a Szentlélek segítségemre lesz, hogy Péternek is segítségére volt, amikor merülni kezdett a vizen, de rögtön Jézusra tekintett, rögtön feljött és a vízszínén tudott járni. Csak ennyi kell. És ezt tudnia kell a hívő embernek, hogy soha ne vegye le a tekintetét a hite tárgyáról. az Istenről és Krisztusról, akit Isten közén küldött. Ha nem vesszük le a tekintetünket Jézusról, Jézus a nyomorúságokban, a kedvetlenségben, a gyászban, a betegségben, a fájdalomban, mindenben, amit felsorol a Római Levél 8. fejezete, nekünk naponként meg tudja újítani az erőinket, ha mi csak annyit tudunk imádkozni Szentlélek át, hogy Istenem segíts. Csak ennyit, hogy Isten, most én nem tudom, hogy miért vagyok ebben a helyzetben, most olyan rossz állapot vagyok, most méltatlan vagyok hozzád, méltatlan vagyok az eddigi életemhez, te már kezdtél engem kiemelni az önzésből, most már látom, hogy valóban a te törvényed az igazi törvény, most hogy lehet, hogy a mai napom is van olyan lehangolt, vagy olyan csüggesztő. De szeretném ezt neked elmondani, Istenem, nem azzal foglalkozni, amit látok magam körül, nem beleásni magamat a magam csüggedéseibe, fölemelem a tekintetemet, és akkor a Szentlélek segítségünkre van. És akkor valóban teljesül az a csoda, hogy a Szentlélek kiemel ezekből a helyzetekből, este bánat száll be hozzánk reggelre öröm, mint mondja a Zsoltár, igen, ez egy csodálatos bátorítás, hogy ne csüggedjünk, ne lankadjunk, ne a hangulatokon mérjük a hitünket. A hit az nem mindig olyan szárnyalás, és nem tudom én mi, hanem a hit az egy boldog tapasztalata annak, hogy Isten mindig velünk van, és végül is mindenből ki fog segíteni egészen addig, ameddig eljuttat majd egy olyan világba, ahol se betegség nem lesz, se gyász nem lesz, se halál nem lesz, se kísértés és nyomorúságok nem lesznek. A hit ragadja meg ezeket az ígéreteket és valóságokat is. Úgyhogy ennek jegyében tudok mindenkit bátorítani arra, hogy ezt a legértékesebb kincset, az aranyat szerezzük meg, mert Isten mindig...